Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 23. Zsoltárunkat énekeljük az első versével. A 23. Zsoltárunkat az első versével énekeljük, mely így kezdődik: az Úr én néken őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább éneklésünket, a 167. számú dicséretünket énekeljük mind a három versével, a 167. számú dicséretünket mind három versével. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Thank you.
A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. A mai napi kérdéseinket és válaszainkat hallgassuk meg.
Átváltozik-e a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé? Nem. Ahogy a keresztség vizesen változik át Krisztus vérévé, és nem az mossa le a bűnöket, hanem csak Isten jegy és zálog. Ugyanígy az úrvacsorai kenyér sem változik át Krisztus testévé, hanem a sákramentumokra való tekintettel és a Szentlélek közlésmódja szerint nevezzük Krisztus testének. Akkor miért nevezi Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, illetve az ő vére általi új szövetségnek? Pál apostol pedig miért beszél a Krisztus testével és vérével való közelségről, közösségről? Krisztus alaposokkal mondja ezt. Nem csak tanítani akar minket, hogy lelkünket úgy táplálja megfeszített testével és kiontott vérével örök életre, ahogyan mi tápláljuk földi testünket kenyérrel és borral, hanem ezzel a látható jeggyel és zálloggal egészen bizonyossá akar tenni minket, hogy egyrészt a Szentlélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy a szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasszuk. Másrészt, hogy Krisztus szenvedése és engedelmessége annyira a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna el mindent, és mi magunk tettünk volna eleget a bűnért.
Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom a Prédikátor könyvének 9. részéből az első 10 verset. A megnevezett igehelyről, a Prédikátor könyvének 9. részéből, az első 10 versből így szól hozzánk Isten ígéje. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár-e rá, minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik. Úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amit csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni. De a holtak semmiről sem tudnak. Semmiből sincs hasznuk többé. Még az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik, és nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Azért tedd csak örömmel kenyeredet, és így jókedvel borodat, mert mindig az volt az Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked azért, hogy volt akarat bennünk, hogy ismét eljöjjünk a te házadba is, hallgassuk a te szavadat. Olyan ritkán van, valóban kívánkozó akarat bennünk, talán így egy héten egyszer. Szeretnénk, hogy több ilyen szándék legyen a szívünkben. Hogy ne csak a vasárnap legyen megszentelt és odaszánt az életünkben, hanem minden nap. Úgy, ahogy minden nap veszünk testi táplálékot a testünkhöz, hadd éhezzük már végre a lelki táplálékot is, hadd szomjúhozzuk már végre a lelki táplálékot is. Hadd ne elégedjünk meg egy hétvégi jó lakással, hadd ne elégedjünk meg kis morzsákkal a hétköznapokban, mert bizony akkor nem egy szép, nem egy napról napra telített lélek az, ami bennünk van, hanem csak egy éppen életben tartott. Szeretnénk lelkileg erősek lenni, ezért olyan jó lenne, a vágyakozás lenne bennünk erre a mindennapi táplálékforrásra. Köszönjük, hogy most volt, és köszönjük, hogy fizikailag is engedtünk ennek a belső hívásnak. Pedig biztosan lett volna abunk miért otthon maradni. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy majd, amikor eltelik ez az óra, ne azt érezzük, hogy fölöslegesen ültünk itt, hanem hadd tudjunk másképp távozni, mint ahogyan jöttünk. Könyörgünk, szólj hozzánk, és mi pedig legyünk nyitottak a hallásra. Ne csak azt halljuk meg, amit hallani szeretnénk, hanem engedjük a te szavaidat, ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig hatolni. Táplálj bennünket, Úrunk, a te ígéd szavaival, a te ígéd kenyerével. Szólj, Úrunk, mert hallják a te éhes szolgáid. Amen. Ige hirdetésre készülve a 162. számú dicséretünknek a 7. versét énekeljük. A 162. számú dicséretünk 7. versét, prédikáltas szent ígéde, felséges Isten. Hirdetésem alapigéjeként hallgassátok meg Máté evangéliumából a 27. rész 46. versét. Máté evangéliumának 27. részéből a 46. verset olvasom. Három óratájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lámá szabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? ige szakaszokat újra fölolvasni. A Prédikátor könyvének 9. részéből a 10 verset, majd pedig a Máté evangéliumának 27. részéből a 46. verset. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár rá. Minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhet itt az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal, azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik, úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az esküdön. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni. De a holtak semmiről sem tudnak. Semmiből sincs hasznuk többé, míg az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik, és nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Ezért egy csak kenyeredet örömmel, és így jó kedvel boldog, mert mindig az volt az Isten akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz. Mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben. És munkád végén, ami fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Második vers első mondatát olvasom. Minden érhet mindenkit. És Máté evangéliumának 27. részéből a 46. verset. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lámá szabaktáni. Azaz. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ismerős lehet a Jézus kiáltásából egy szócska, amit hát régen sokat használtunk, aztán lehet, hogy egy kicsit elfelejtettünk, ha minden jól ment, és aztán meg egy kicsit más vonatkozásában kezdtünk el használni. Miért? Van egy korszaka a gyerekeknek, amikor állandóan kérdezik, hogy miért. Olyan jó kérdéseik vannak, miért kék az ég, miért repülnek a madarak, miért zöld a fű, miért nem repülünk. Hát úgy vélem, hogy ismerkednek a világgal, és próbálják megérteni ennek a világnak a törvényeit, meg törvényetlenségeit, és ugye hát kérdeznek, érdeklődnek, amit hagyjuk. Mert itt hamarabb bosszant, itt egy kicsit később. És utána általában elfelejtjük ezt a kérdést, de aztán előjön az életünk során egy picit másképpen. Ez a kérdő szó, hogy miért. És általában nem akkor, amikor jól megy a sorunk. Nem akkor, amikor viszonylagosan boldognak nevezném magunkat, nem akkor, amikor éppen örömkedni az életünk, hanem pont ellenkezőleg. Amikor valamilyen betegségért, vagy gyászba kerülünk, vagy valamilyen rossz dolog történik, akkor rögtön elkezdjük kérdezni, hogy miért. Miért történik ez pont velem, és nem valamelyik jó akaróval? Miért lettem beteg? Miért van ez a nehézségem? Miért nem születik gyermekem? Miért születik olyan sok? Miért sorolhatnánk? Hunynak el a hozzánk tartozók? Rengeteg olyan ilyen miért kérdés lehet az életünkben. Ezek olyan szakaszosan érkeznek általában, akkor úgy érezzük, hogy csőstüljön az összes minden, mert azt szoktuk mondani, hogy csőstüljön a baj, hogy valahogy úgy egyszerre szokott ránk telepedni ez a sok miért kérdés. Olyan negatív előjelű ez a kérdőszó az életünkben. Hát ez sem új keletű dolog. Igazából semmi nincs az új, semmi új nincs a nap alatt. Nagyjából mindenféle szituáció és kérdés és annak megválaszolása itt tartandó a kezünkben. A vakon született ember történetére, hogyha gondolunk, akkor ott is azt kérdezik Jézus Krisztustól, hogy igazából nem ezt a kérdőszót használja, de a kérdés lényege ugyanez. Ki tehet erről, hogy ez a gyermek vakon született, vagy akkor már ifjú vakon született, ő vagy a szülei, azaz miért? Miért lett ez így? Miért nem született egészségesen? Miért kellett ennek a gyermeknek vakon születni? Mit mond Jézus Krisztus? Nem tehet róla senki. Általában a miért kérdésünkkel sokszor bűnbakot keresünk. Ki tehet róla? Hát valakit hibáztatni kell, ha rossz dolog történik. Csak úgy, magától? Nem történhet meg, vagy mégis? Ki tehet erről a balesetről? Ki tehet erről a halálesetről? Ki tehet erről a betegségről? Ki tehet erről a nyomorúságról? Hát bűnbaknak lenni nem olyan jó, és nem is szeretünk annak lenni. Sokszor kutakodjuk ezeknek a miérteknek a kiinduló pontját. És általában igazából sokszor fölösleges is, és nem is találunk kiinduló pontot. Mit mondott Jézus a vakon születettnek a szüleinek? Senki nem telt róla. Sem ő, sem a szülei. Ez azért lett így, hogy megnyilatkozzék, láthatóvá váljék rajta az Isten dicsősége. Nem kell mindig bűnbakot keresni. A miért kérdéseinket nem kell mindig egymás ellen szegezni. Miért? Hát mert megtörténik. Na de kit szoktunk még ostromolni ezzel a miért kérdéssel? Mert általában nem bírunk egy emberi bűnbakot keresni, ha nem bírjuk valakire ráhúzni a vizes lepedőt, akkor sokszor még a nem vallásos és nem hívő emberek is elkezdik Isten felé tolni a kérdéseiket. Hogy az Isten miért akarta ezt? Mondjuk miért akarja háborút? Nem akarja. Az már egy kicsit jobb kérdés lenne, hogy miért engedi meg? Miért akarta az Isten, hogy beteg legyek? Meg hogy meghalljon a szülőm, a gyerekem, a szomszédom, a nem tudom kicsodám. És rá akarjuk kenni az Úristenről. Miért engedi, és mindenki elkezd a öklével hadonászni. Hát ez nem egy fel dolog. Az amúgy istentelen emberek részéről ilyenkor előszedni ezt a szerintük jó kis kártyát. De muszáj, szerintem belénk van kódolva, hogy kell keresnünk egy hibást, egy bűnbakot. Na de miért? A prédikátor nagyon régen írta a könyvét. Ő is azt mondja, hogy szép nézett a világban. És nem számít, azt látta, hogy nem számít, hogy valaki igaz, kegyes ember, vagy nem az, hogy valaki áldozó, vagy nem, hogy valaki esküdöző, vagy féle az eskütől, tehát, hogy az Isten útján jár, mert az nem esküszik, vagy ugye a saját maga kis dolgaiban bízik meg. És azt látta, hogy ugyanaz a rossz történik mindenkiben. Kivétel nélkül. Ugyanazok a dolgok történnek meg az emberekkel. Hát ez így van. Most is ugyanazok a dolgok történnek meg mindannyiunkkal. Ugyanúgy megbetegszünk, ugyanúgy baj érhet bennünket, ugyanúgy lehet valami anyagi rossz dolog az életünkben, ugyanúgy meghalnak a rokonaink, ugyanúgy meg fogunk halni mi is. Mert minden megtörténik. Megtörténhet mindenkivel. Ezt olvastuk a második versbe. Hát akkor mi a különbség? Miért érdemes itt ülni nekünk hétről hétre? Vagy miért érdemes, miért lenne érdemes minden nap egy kis lelki táplálékot magunkhoz venni a Szentírásból? Mi a különbség? Mi hasznom van nekem abból, hogyha én keresztény vagyok? Látszólag azt mondhatnánk, hogy semmi. Mert ugyanazok a dolgok történnek meg velünk, mint mindenki egyéb mással. Látszólag, mert a látszat az általában beszokott bennünket csapni. Jézus Krisztus utolsó szavai egyike ez a mondat. Éli, éli, lama sabachthani. Hát még Jézus is kérdezi. Én Istenem, miért hagytál el engem? Még Jézus is megkérdezi az Istent, hogy miért hagytál el engem? Hát ez a különbség a keresztény és a nem keresztény, a hívő és a nem hívő között. Jézus a különbség a kettő között. Mert Jézus valóban elhagyta az Isten. Akkor ő nem változkodásból kérdezte, nem bűnbak keresés miatt kérdezte, nem azért, mert tévesen úgy érezte, hogy elhagyta őt az Isten, hanem azért, mert ő valóban elhagyta az Isten. Mert az Isten nem vállalhat közösséget a bűnnel. Olvashatjuk majd, vagy volt már, vagy ezután lesz a KT kérdésekben is, hogy nem tud, nem akar, nem tud az Isten közössége vállalni a bűnnel. És akkor Jézus Krisztus a keresztre vitte a mi bűneinket, és nem lehetett ott az Isten. Biztos szeretett volna a fiával lenni a halálakor, de nem lehetett. Képtelenség volt. És ez a különbség az áldozó, meg az nem áldozó, az esküdöző, meg a nem esküdöző, a keresztény, meg a nem keresztény, a hívő, meg a nem hívő között. Az Úr Jézus a különbség. Mert Jézus Krisztus nem tévesen érezte, hanem őt valóban, valóságosan elhagyta az Isten. Amikor mi úgy érezzük, hogy elhagy bennünket az Isten, az egy nagyon álnok, megtévesztő érzés. Az érzéseink nagyon-nagyon könnyen be tudnak bennünket csapni. Biztos éreztük már úgy, hogy na, most magamra maradtam, mert ha az Isten lenne, az biztos, hogy nem engedné meg az életembe. Jól elhagyott, jól kitett engem ennek, meg annak, de ezek az érzések becsapnak bennünket. Nagyon sokszor becsapnak bennünket az érzéseink. Ezért kell szinte mindig mindent az eszünkkel is, a tudatunkkal, Istennek az ígéreteivel, a tapasztalatainkkal is megvizsgálni, és nem hagyni magunkat sodorni az érzések által. Amikor ráléptünk a keskeny útra, lehet, hogy volt egy álomkép a fejünkbe, hogy ott milyen jó lesz mindig, hogy ott milyen szép lesz mindig. Ott minket aztán semmi baj nem fog érni, mert ugye ezen az úton az Úr is nem vigyáz rám. Hát ez igaz is. De fel a kezekkel, akinek megígérte, hogy soha semmi baj nem fogja érni. Na hát senkinek nem ígérte meg az Isten, hogy soha semmi baj nem fogja érni. Minden megtörténhet mindenkivel. Még a keskeny úton járókkal is. Még mi is lehetünk betegek. Még nekünk is lehetnek olyan terheink, amiről azt hisszük, hogy elhordozhatatlanok. Azt hisszük, de nem ad nagyobb terhet az Úristen, mint amit el tudunk viselni. Még a mi szeretteink is meghalnak. Hát ez az élet rendje. Sőt, még mi is meg fogunk egyszer halni, senkinek nem ígérte az Isten, hogy vele csak jó dolgok fognak történni. Még Jézussal sem. Hát még a fia is keresztre adódott magában, egyedül elhagyatottan. Akkor mi a különbség a hívők és a hitetlenek között? Nem ígérte, hogy nem fog velük rossz dolog történni, de azt megígérte, hogy soha nem fog elhagyni. Mi egyszerűen nem tehetjük föl ezt a kérdést, illetve ha föltesszük, akkor nem jogos a kérdésünk, vagy nem jogos a szemrehányásunk, vagy nem jogos a felkiáltásunk, mint ahogy Jézus kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ilyen nincs. Aki az Isten Jézus Krisztuson keresztül lát, azt nem hagyja el. Nem tudja, nem akarja. Képtelen, mert Jézus Krisztuson keresztül bűntelennek lát bennünket. Velünk közösséget vállalhat az Isten Jézus miatt. Tehát amikor így kiáltanánk, így érezzük, hogy miért hagytál el engem, miért vagyok már megint ilyen mélységben egyedül, hát az nem jogos, az a kiáltásunk. Az nem jogos, az az érzésünk. És akkor tudnunk kell az eszünkkel, hogy lehet, hogy azt érzem, hogy elhagyott, de tudnom kell, hogy nem hagyott el, megígért, hogy minden nap ott leszek veled. Azt nem ígérte, hogy csak jó dolog fog történni, de azt megígérte, hogy abban, ami jön, ami rád vár, abban mindig ott leszek veled. Hát sokszor nem így érezzük a mélypontokon, de mondtam már, az érzések becsapnak, nem kicsit. Nagyon becsapósak az érzéseink. Ezt a mindenben ott leszek veled, de te nem érzed, szeretném egy verssel illusztrálni, Turmezei Erzsébet fordítása az a vers, és az a cím, hogy Lázlók. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon. Ahogy ő mondta, mindig ott járt én velem. De hogy az út végén visszanéztem, ittam-ott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor az életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látom csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállalom hordoztalak. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. Mesterünk, amikor a nyomodba szegődtünk, akkor bennünk is élt egy rózsaszín kép, hogy ezentúl minden más lesz az életünkben. Ezentúl sokkal nyugodtabbak leszünk, csendesebbek. Meg fognak változni a körülöttünk lévők. Olyan lesz a családunk, az otthonunk, mint a béke szigete. Ó, de jó lenne. Élt egy kép a fejünkben, és nem ez történik. Olyan sokszor éreztük magunkat elhagyatottva. És olyan sokszor, amikor visszatekintettünk, akkor láttuk, hogy bizony mégsem voltunk egyedül. Köszönjük a sok megtapasztalást, hogy most már, amikor bajban vagyunk, hogy most már, amikor gödörben vagyunk, amikor nehézségben vagyunk, juss, eszünkbe juthat, hogy mindig ott voltál bennünk, soha nem hagytál el bennünket. Segíts nekünk, Urunk, légy a gyülekezetünk tagjaival, akik most éppen mélységben vannak, hogy tudják, hogy ne engedjenek az érzéseiknek, hogy magányosak és egyedül vannak, hanem mindig tudják, hogy te ott vagy velük. Segíts nekünk az előttünk lévő időszakban, az előttünk lévő mélységekben, az előttünk lévő gödrökben, bármikor, bármi érjen bennünket, ne felejtsük el. Tudjunk a tapasztalatunkra, tudjunk az ígérben, megadott ígéretedre támaszkodni. hogy mindig ott vagy velünk. Olyan menedéket, olyan biztosítékot, olyan rátámaszkodást adsz nekünk, amit senki más nem adhat. Óvj meg bennünket, amitől csak lehet. És ami meg kell történjen velünk, abba pedig légy a támaszunk. Így könyörgünk a gyászolókért is, akik most nehézségben vannak, hogy légy az ő vigaszuk. Hadd tudják, hogy a gyászukban sincsenek egyedül. Így könyörgünk gyülekezetünk minden egyes tagjáért, hogy mindig tudjuk, hogy velünk vagy. Vigyük imádságainkat csendben Istenünk elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.